Ebben a részben az atomszerkezeti ismeretekről fogok beszélni. Az atommodellek. Az ókori görögöktől a 20. századig a tudósok az atomról sokféle elképzelést írtak le. A 19. század végén kutatásaik során a fizikusok igen hatásos kísérletezési eljárásokat dolgoztak ki. Egyre érzékenyebb, pontosabb eszközöket készítettek, és a kísérleti eredmények felhasználásával elméleteket alapoztak meg. Az atomról szerzett újabb ismereteiket atommodellekben fogalmazták meg. Az ókori görög gondolkodók közül Thalész Krisztus előtt 600 körül azt hirdette, a víz az ősanyag. Démokritosz, görög filozófus a megfigyelései alapján jutott el ahhoz a gondolathoz, hogy az anyag nem lehet folytonos, hanem parányi, tovább nem bontható építőkövek, atomok építik fel. A görög atomos szó oszthatatlant jelent. Az egyes anyagok atomjai minőségileg azonosak, de alakjuk, nagyságuk eltérő. Ezen alapul az anyagok különbözősége. A világon minden jelenséget az atomok összeütközése és szétválása okoz, hirdette Démokritosz. Arisztotelész, nagy Sándor nevelője azt tanította, hogy a földi világ négy őselemből, a tűzből, a vízből, a földből és a levegőből áll. Hasonlóképpen négy ős alaptulajdonság is létezik, a meleg, a hideg, a száraz és a nedves. Egy-egy őselemhez két-két ős tulajdonság tartozik, a tűz száraz és meleg, a víz nedves és hideg, a föld száraz és hideg, a levegő pedig nedves és meleg. E tulajdonságok harca okozza a változásokat. Minden test ebből a négy őselemből áll, de különböző arányban tartalmazza ezeket. Az eltérő tulajdonságok ezzel magyarázhatók. Arisztotelész gondolatait századokon át cáfolhatatlan igazságnak tartották. Ezt tanították a kolostorok iskoláiban és a középkori egyetemeken is. Arisztotelész enézeteinek hatására született meg az alkímia. Az anyag felépítéséről a 18-19. Század vegyészei között lángolt fel újra a vita. Dalton, angol természettudós, 1808-ban közzétett elméletében lényegében a démokritoszi elképzelést fejlesztette tovább. Kifejtette, hogy az atomok között ható vonzó erő anyagonként változik, és az anyagok halmazállapota az atomok közötti távolságtól függ. Ő készítette az első atomsúlytáblázatot, a hidrogént vette alapul. Bár az atomok oszthatatlanságáról vallott elgondolása a 20. század elején megdőlt, ez semmit nem von le az érdemeiből. Elmélete elősegítette a kémia tudományának kialakulását. Az atomokat felépítő részecskék közül az elsőként az elektront fedezték fel. Kísérletileg Thomson, angol fizikus mutatta ki 1897-ben, hogy ez a részecske minden atom alkotó része. Ezután megpróbálkozott azzal, hogy az elektronokat beépítse az új atomképbe. Az atomot úgy képzelte el, mint egy pozitív töltéssel rendelkező golyót, amelyben az elektronok mindenütt lazán beágyazva helyezkednek el, mint mazsolák a kalácsban, vagy mint magok a görög dinnyében. Elképzelése szerint minden atomnak eltérő számú elektronja van, és ezek szabályszerű minta alapján rendeződnek el. Rutherford híres szórási kísérlete 1911-ben újabb mérföldkövet jelentett az atomszerkezet kutatásában. Vékony aranyfóliát pozitív töltésű részecskékkel, alfasugarakkal bombázott. Az eredetileg párhuzamosan érkező sugárnyaláb nagy része akadálytalanul haladt tovább, kisebb hányada eltérült, néhány részecske pedig visszapattant a fémfóliáról. A kísérlet eredményeképpen megállapítható volt, hogy a fém atomokból álló fólia nagy része a pozitív részecskék számára átjárható, tehát üres. Van egy kis térrész, az atommag, ahonnan a pozitív részecskék visszapattannak. Ennek a centrumnak a töltése is pozitív, mert a közelében haladó pozitív részecskék elhajlanak. A lövedékek eltérülésének arányából megállapítható, hogy az atommag térfogata az atomjának töredéke. A kísérlet alapján Rutherford új atommodellt állított fel. Eszerint az atom főleg üres térből áll, rendkívül pici, sűrű centruma, magja van, amely körül az elektronok különböző méretű körpályán keringenek, mint a bolygók a nap körül. Egyszerűennek tűnt az elképzelés, hogy a mag körül gyorsan száguldó elektronokat a vonzóerők tartják szabályszerű körpályákon. A fizika klasszikus törvényei szerint azonban ilyen körülmények között az elektronoknak energiát kellene kisugározniuk, majd a magba kellene zuhanniuk. A dán elméleti fizikus Bohr 1913-ban azt feltételezte, hogy az elektron tartósan keringhet a pályáján, energiaveszteség nélkül, pályája azonban szigorúan meghatározott, a körpályán az elektronnak meghatározott energiája van. A hidrogén atom szerkezetét ez a modell jól leírta, de bonyolultabb atomok esetén sok mindent nem lehetett a Bohr-féle atommodellen megmagyarázni. Azóta tudjuk, hogy az elektronok gömb és más összetettebb térformájú pályákon mozognak. Kísérleti eredmények igazolták, hogy az atommag is további részecskékből áll. 1911-ben Rutherfordnak sikerült a protont azonosítania, majd 1932-ben Chadwick angol tudós felfedezte a neutront. Az atomokat felépítő részecskéket elemi részecskéknek nevezzük. Az azóta felfedezett részecskékkel együtt ma már a 200-at is meghaladja az ismert elemi részecskék száma. A fizika tudománya arra törekszik, hogy olyan elméleteket hozzon létre, amely tekintetbe veszi a részecskék létezését, rendszerbe foglalja azokat. A Heisenberg, Schrödinger és mások által kidolgozott kvantummechanika alapján újabb, bonyolultabb atommodellek születtek. A kvantummechanika olyan matematikai módszer, amely a kutatás súlypontját az egyes részecskék mozgásának vizsgálatáról a mozgás valószínűségének a kutatására helyezi. A számítástechnika fejlődésével a kvantummechanika alapegyenletének megoldásai egyre több atom felépítésének a leírását teszik lehetővé. A legtöbb fizikus ma úgy gondolja, hogy mindent átfogó elmélet csak a kvantummechanika, hullámmechanika alapján építhető fel. Az atom felépítése. Az anyagok atomokból épülnek fel. Az atomok rendkívül kicsi részecskék. A következő hasonlatok segítenek ennek elképzelésében. Az atomok átmérője átlagosan körülbelül egy 10 millió mod-milliméter. Képzeljük el, hogy ha 10 millió szénatomot szorosan egymás mellé helyezünk, akkor körülbelül 1 milliméter hosszú láncot kapunk. 10 millióig elszámolni csak nem 4 hónapig tartana éjjel-nappal egyfolytában. A tenyerünkbe könnyen belefér 32 g kén. Ebben annyi kénatom van, hogy ha gondolatban minden egyes kénatomot homokszemmel mi növelnénk, akkor ennyi homokból egy Himalája nagyságú hegységet lehetne felépíteni. Az atomok szüntelenül mozognak, közben ütköznek, a legváltozatosabb módon kapcsolódhatnak egymáshoz. Az atom az anyagok legkisebb kémiai módszerekkel továbbá nem bontható része. Az atom összetett és osztható jellegének megállapításához az elektron megismerésén kívül a természetes radioaktivitás felfedezése és a sugárzásokkal végzett kísérletek vezettek. Az elemek tulajdonságait atomjaik felépítése határozza meg. Az atomok atommagból és elektronfelhőből álló részecskék. Jelölésük vegyjellel történik. Az atommag átmérője körülbelül 10^-15 méter, 100 000 része az atoméinak, körülbelül 10^-10 méter. Az atomokat felépítő protonokat, neutronokat, elektronokat elemi részecskéknek nevezzük. Tényleges töltésük és tömegük helyett egymáshoz viszonyított relatív értékeket használunk. A protonokból és neutronokból felépülő atommag az atom középpontjában található. Mivel a protonok egységnyi pozitív töltésűek, a neutronok pedig semleges részecskék, az atommag töltése pozitív. Az atommagot az elektronfelhő vezi körül, amelyben az egységnyi negatív töltésű elektronok más sebességgel mozognak. Az elektronokat elektromos vonzóerő tartja az atommag környezetében. Az atomban a protonok és az elektronok száma mindig egyenlő. Az egyenlő nagyságú, de ellentétes töltések kiegyenlítik egymást. Az atom elektromosan semleges. A protonokat és a neutronokat nukleonoknak nevezzük. Ezek az elemi részecskéket kis távolságban ható nagy magerők tartják össze. A magerők nagyságát bizonyítja az atommagok nagy stabilitása és az a tény, hogy a magok szétbontásához igen nagy energia szükséges. Az összetartó erők nem magyarázhatók a fizika órákon eddig megismert törvényekkel. A közönséges kémiai reakciók energetikai viszonyai között az atommagok átalakulása nem következik be. A protont és a neutront egységnyi tömegűnek vesszük, az elektronok tömege elhanyagolhatóan kicsi. A protonok száma egyenlő a rendszámmal, jelezzé, amit a vegyjel bal alsó sarkába írt indexszámmal jelölünk. A rendszám meghatározza az atom minőségét és megmutatja helyét a periódusos rendszerben. A protonok és a neutronok számának az összeg a tömegszám jele A, amit a vegyjel bal felső sarkába írtunk. Az azonos rendszámú, de eltérő tömegszámú az atomok az izotópok. Az eltérő tömegszámot az okozza, hogy az atommagjuk eltérő számú neutron tartalmaz. Elnevezésük a periódusos rendszerben elfoglalt azonos helyükből izosz, azonos, toposz, hely származik. A legtöbb természetes elem többféle izotóp meghatározott arányú keveréke. A szénnek például háromféle izotópja van, a 12-es, a 13-as és a 14-es tömegszámú izotóp. Jelölésükben a vegyjel mellett mindig feltüntetjük a tömeg és a rendszámot. Az izotópok fizikai tulajdonságait kismértékben eltérőek, kémiai tulajdonságaik azonosak. Az elektronfelhő tömege az atom magéhoz képest elenyészően kicsi, ezért az atom tömege lényegében megegyezik az atom mag tömegével. Az atom tényleges tömege helyett is relatív atomtömeget használunk, ami azt fejezi ki, hogy az atom tömege hányszor nagyobb, mint a 12-es tömegszámú szén izotóp tömegének 1/12 része. A periódusos rendszerből kiolvasható atomtömeg az elemet felépítő izotópok természetes izotóp arány szerint számított átlagos relatív atomtömege. A mérlegekkel mérhető anyagmennyiségek nagyon sok részecskékből állnak. Az anyagmennyiség mértékegysége a mol. Egy mol annak a rendszernek az anyagmennyisége, amely annyi részecskét tartalmaz, mint ahány atom van 12 g 12-es tömegszámú szénben. Bármely elem relatív atomtömegnyi grammjában 6×10^23 darab atom van. Ez az Avogadro állandó. Az 1 mol anyagmennyiségű anyagtömege a moláris tömeg, nagy M, ami a tömeg és az anyagmennyiség hányadosa, nagy M egyenlő kis M per N. Mértékegysége gram per mol. Az atomokról képet adó pásztázó alagút mikroszkópot két német tudós találta fel 1985-ben. A mikroszkóp működése során megfigyelték, hogy az atomok elektromos terének letapogatásakor a letapogató fej a felületről egy-egy atomot vonzott magához. Megváltoztatva a fej töltését, az atom visszahullott a felületre. Így fedezték fel azt, hogy hogyan lehet atomokat egyenként mozgatni. Ma már tudjuk, hogy az atommag felépítése rendkívül bonyolult, és az atommagon belül is állandó mozgás van. A benne végbe menő folyamatok, főként a mesterséges átalakítások megfigyelése és a kozmikus jelenségek vizsgálata során eddig 200-nál több részecske létét sikerült igazolni. Ezek egy része az úgynevezett mezonok és hiperonok rendkívül rövid élettartalmúak, a nukleonokkal állandó kölcsönhatásban vannak és átalakulnak. A radioaktivitás és jelentősége. A radioaktivitás jelenségének felfedezése Henri Becquerel francia fizikus nevéhez fűződik. Az 1800-as évek végén több tudós foglalkozott különböző sugárzások vizsgálatával. Az egyik jelentős eredmény a röntgensugárzás felfedezése volt. Ennek nyomán Becquerel 1895-ben azt kezdte vizsgálni, hogy a napsugárzásnak kitett ásványok bocsátanak-e ki röntgensugarakat. Az egyik borús napon, mivel napsugárzás nélkül a kísérletét nem tudta végrehajtani, a vizsgált uránbegyületet a becsomagolt fényképező lemezzel együtt a fiókjába tette. Később előhívta a lemezt, és nagy csodálkozással fedezte fel, hogy a vizsgált ásvány körvonalai megmaradtak rajta. Ez azt jelentette, hogy az urán érc magától minden külső behatás nélkül is igen erős, a fényképező lemez papírján is áthatoló sugárzást bocsát ki. A titokzatos jelenséget vizsgálni kezdte Pierre Curie és a lengyel származású felesége Marie Curie is. Céljuk az volt, hogy az urán szurok ércből elkülönítsék az izotópot, amely sugároz. A több évnyi fáradtságos munkával 8 tonna uránszurok ércet feldolgozva nyertek 0,1 g tiszta radioaktív anyagot. Az uránon kívül két további radioaktív elemet, a rádiumot, rádiós sugár és a Marie Curie szülőhazájának tiszteletére polóniumnak nevezett elemet is előállítottak. A radioaktív elemek közös tulajdonsága, hogy atommagjuk nem stabilis, külső hatás nélkül elbomlanak, és radioaktív sugárzás közben más atommagokká alakulnak át. Az instabilis magok idővel elemi részecskék kibocsátása és energiafelszabadulás közben más elem atommagjává alakulnak át. A távozó részecskék sugárzása elektromos és mágneses térben három részre bontható. A három részt alfa, béta és gamma sugárzásnak nevezték el. Az alfa sugárzás két protonból és két neutronból álló részecskéket, hélium atommagokat, a béta sugárzás nagy sebességű elektronokat tartalmaz, a gamma sugárzás pedig nagy energiájú elektromágneses hullám. A radioaktivitás felfedezéséért Becquerel és a Curie házaspár 1903-ban Nobel-díjat kapott. A radioaktív izotópok a gyakorlatban. Egyes elemek izotóp atomjai között vannak radioaktív atomok. A szén három izotópja közül csak a 14-es tömegszámú szénizotóp radioaktív. A radioaktív izotópok lehetnek természetes eredetűek, létrejöhetnek a maghasadási folyamatok során, és mesterséges úton is előállíthatók. Az izotópokat széles körben alkalmazzák a műszaki és orvostudományban is. A mechanikai, kémiai, biokémiai és biológiai folyamatokban ugyanúgy vesznek részt, mint a stabilis atomok, de a sugárzásuk jelzi a jelenlétüket. Ezt felismerve Hevesi György magyar származású tudós javasolta először, hogy a radioaktív izotópokat nyomjelzőként alkalmazzák. 1943-ban a módszer kidolgozásáért Nobel-díjat is kapott. Nyomjelző izotópokat használnak például a csőrendszerek szerkezeti hibáinak kimutatására. Ahol a cső mellett elhelyezett érzékelő jelzi a csőben áramló anyag sugárzását, ott a csövön repedés van. Hasonló elvek alapján még a bonyolult élettani folyamatokat is részletesen nyomon követhetőek, elemezhetőek. Az orvosi célból testbe jutatott izotópok elsősorban a gyors anyagcseréjű daganatos sejtekben gyűlnek össze, amelyek így kimutathatók. Izotóp diagnosztika. Bizonyos radioaktív izotópok sejtroncsoló sugárzásuk miatt el is pusztítják a rákos sejteket, így gyógyító hatást is kifejtenek. A szén 14-es tömegszámú izotópja nem veszélyesen sugárzó elem, és az élő szervezetekben ugyanúgy jelen van, mint a közösséges 12-es izotóp. A történészek és régészek számára különös jelentőségű, mert a felezési ideje 5700 év. A sugárzó izotópok bomlási sebessége eltérő és minden izotópira jellemző érték. A felezési időnek azt az időtartamot nevezzük, amely alatt az radioaktív izotópok eredeti anyagmennyiségének a fele elbomlik. Ez az idő a másodperc törtrécétől több milliárd évig változhat. A 14-es szénizotóp koncentrációja és a 12-es szénizotóphoz viszonyított aránya a légköri széndioxidban közelítőleg állandó. A belélegzett széndioxidból az izotóp beépül az élő szervezetbe, így a szövetekben ugyanabban az arányban található meg, mint a környezetben bárhol. Ha viszont az élőlény elpusztul, megszűnik a szén anyagcsere, tehát a 14-es szénizotóp aránya az eltelt időnek megfelelően a bomlás arányában csökkenni kezd. Ez azt jelenti, hogy egy 5700 éves múmia, fa, csont vagy más hasonló leletben fele annyi nyomjelző szénizotóp található, mint egy mai élőlényben. A szénizotóp arányának ismeretében tehát jól megbecsülhető a régészeti lelet ekkora. Hasonló módon állapítják meg a kőzetek korát a geológusok. A régmúlt földtörténeti korok eseményeit a hosszabb felezési idejű izotópok, mint például a 235-ös urán felezési ideje 713 millió év, és a 40-es kálium felezési ideje 11.900 millió év izotóp segítenek felderíteni. Az atomenergia. A radioaktív anyagok vizsgálata bebizonyította, hogy a sugárzás közben sokkal nagyobb energia szabadul fel, mint a hagyományos kémiai folyamatok, például az égés során. Egyetlen gram 235-ös urán izotóp maghasadása annyi hőt termelt, mint 2,5 tonna kiváló minőségű szén elégetése. A kutatók óriási lendülettel kezdték keresni az atomenergia felszabadításának lehetőségét. Az alapelvet, úgynevezett láncreakció elvét egy magyar származású tudós, Szilárd Leó ismerte fel. Azokat a láncreakciókat, amelyeket az atommagok átalakulásával járnak, magreakcióknak, a magreakciók eredményeként felszabaduló energiát pedig atomenergiának nevezzük. A láncreakció lényege a következő. Ha a hasadásra képes 235-ös urán izotópot neutronbesugárzás éri, akkor 236-os urán izotóp mag jön létre. Ez a mag nem stabilis, egy 92-es kriptonná és egy 142-es bárium izotóppá hasad ketté. Melléktermékként újabb szabad neutronok keletkeznek. A maghasadás felfedezése adta az emberiségnek az atomenergiát. Az uránmag és a neutron együttös tömege nagyobb, mint a hasadási termékek tömegének összege. A hiányzó tömeg alakul át energiává. Óriási energia szabadul fel, és újabb neutronok keletkeznek. Az új neutronok megfelelő körülmények között további urán atomokat hasíthatnak szét, így a folyamat robbanásszerűen terjedhet tovább. A robbanás feltétele az, hogy az anyagban kellő tömegben legyenek jelen a hasadásra képes uránatomok, ez az úgynevezett kritikus tömeg. Az atomerőművekben a láncreakciót úgy szabályozzák, hogy az urántöbbök közé mozgatható neutron elnyelő rudakat helyeznek. Amikor a rudakat egy bizonyos pontig kihúzzák, a szabad, lassított neutronok hatására beindul a maghasadás és az energiatermelés. Ha valamilyen ok miatt a láncreakció túlzottan felgyorsul, megszalad, a rudakat teljesen besüllyesztik, így a láncreakció leállítható. Ma már a világon felhasznált energia 8%-át atomerőművek állítják elő, a hagyományos erőműveknél gazdaságosabban. Az atomerőművek döntő többsége nagyon szigorú előírások szerint biztonságosan működik, és kevesebb káros anyagot bocsát a levegőbe és a vizekbe, mint más erőművek. Alkalmazásuk azonban nagyon sok vitát vált ki, mert egy esetleges erőmű katasztrófa nagyon sok ember áldozattal és környezeti károkkal járhat. Az eddigi reaktorbalesetek szinte mindig valamilyen emberi mulasztás vagy hiba miatt következtek be. A legnagyobb baleset 1986-ban Csernobilban közvetlenül néhány ezer ember halálát okozta, a környezetszennyezés későbbi biológiai hatása pedig még mindig felbecsülhetetlen. Hibás beavatkozás miatt az urán fűtő elemek szétestek, a hasadó anyag kapcsolatba került a hűtővízzel. Hatalmas gőzrobbanás következett be, amely szétvetette a reaktor tartályát, a reaktorcsarnok falait, égő grafit és hasadó anyagdarabokat szórt szét a szabadba. A sérült reaktort egy beton szarkofággal vették körül a további szennyezés megakadályozására. Az atomerőművek biztonságos működtetése esetén is további komoly feladatot jelent az elhasznált fűtő elemek az atomerőművek hulladékának tárolása, amelyhez földrengés biztos, gondosan kialakított, föld alatti tárolóhelyekre van szükség. Ha könnyű atommagok megfelelő energiával ütköznek, akkor magfúzióval, egyesüléssel is elérhetnek kisebb energiájú állapotot. A magfúzió során óriási energia szabadul fel. Így egy 2-es tömegszámú hidrogén és egy 3-as tömegszámú hidrogénból egy 4-es tömegszámú hélium és egy darab neutron keletkezik. A hidrogénbomba, a nap és a csillagok egy része is így termeli az energiát. A kiindulási magok együttes tömege nagyobb, mint a keletkező részecskék tömegének összege, az elveszett tömeg alakul át energiává. Az emberiség az atomenergia titkát megismerve, azt sajnálatos módon pusztításra is használta. Az 1935. augusztus 6-án Hiroshimára ledobott urán, majd a 3 nappal később Nagasakira ledobott plutónium tartalmú atombombákonban a hasadó anyagot a bomba két végén úgy helyezték el, hogy a részek külön-külön a kritikus tömegnél kisebb, együttesen viszont nagyobb tömegűek legyenek. A láncreakció beindításához az atomtölteteket egy hagyományos bombával összerobbantották. Az atomrobbanáskor a robbanás centrumában kialakult több millió Celsius fokos hőmérséklet, a lökés hullámok, majd a robbanást követően kialakult radioaktív sugárzás óriási pusztítást okozott. Hiroshimában 78.150 ember meghalt, 13.983 ember eltűnt, és 37.425-en megsebesültek. A sugárzás miatt károsodott emberek utódai még ma is viselik az iszonyú esemény következményeit. A Hiroshimát leromboló bomba 20 kilotonna robbanó erejű volt. Azaz annyi energia szabadult fel, mint 20.000 tonna hagyományos robbanóanyag TNT robbanásakor. Az eddig felrobbantott legnagyobb hidrogénbomba 58 megatonnás volt. Ez nagyjából 3000 Hiroshimára ledobott bombának felelt meg. Az Egyesült Államok és az egykori Szovjetunió 1995-ben körülbelül 50.000 különböző méretű atomtöltetű robbanófejjel rendelkezett. Ennek töredéke elég ahhoz, hogy a földi életet teljes egészében megsemmisítse. Az energiatermelésének egyik formája sem kockázatmentes. Alkalmazásuk bevezetése fontos döntés, melyhez a gazdasági számítások mellett a nagyon fontos környezetvédelmi kutatások alapján felelősséggel kell mérlegelni minden kockázati tényezőt. Az elektron burok szerkezete. Az atomok elektron szerkezetét az atommag és az elektronok közti vonzás, az elektronok közötti taszítás, az elektronok mozgása és az energia minimumra törekvés elve határozza meg. Ha képzeletben sok-sok pillanatfelvételt készítenénk az atomról, akkor az elektronokat bárhol megfigyelhetnénk az atommag környezetében. Nem lehet megmondani, hogy az elektron egy adott pillanatban hol tartózkodik, de kiszámítható, hogy az elektron egy adott helyen milyen valószínűséggel található meg. Ezt nevezzük tartózkodási valószínűségnek. Az atommag körül azt a térrészt, ahol az elektronok mozgásuk közben 90%-os valószínűséggel megtalálhatóak, atompályának nevezzük. A különböző atompályákon mozgó elektronok atommagtól való távolsága és energiája eltérő. Az atomban kötött elektron energiáját pálya energiával jellemezhetjük. A pálya energia akkor szabadul fel, ha az elektron a magtól igen nagy távolságból az adott atompályára lép. Mértékegysége kilojoule per mol. A pálya energia a pálya méretétől és alakjától függ. Annál nagyobb, minél messzebb van az elektron az atommagtól, és minél bonyolultabb alakú pályát hoz létre. A közel azonos méretű atompályákon mozgó elektronok elektronhéjat alkotnak. Az atom legstabilisabb állapotát, amikor legkisebb az energiája, az atom alapállapotának nevezzük. Ekkor az elektronok a lehető legkisebb energiájú atompályákon vannak. Megfelelő energia befektetésével az elektronok távolabb kerülhetnek az atommagtól, az atom gerjesztett állapotba kerül. A gerjesztett állapot nem stabilis. A gerjesztés megszűnte után az atom alapállapotba jut, miközben a felvett energiát kisugározza. Az atomban lévő atompályák, illetve az elektronok tulajdonságait a kvantumszámokkal jellemezhetjük. Az elnevezés arra utal, hogy értékük mindig meghatározott nagyságú. Egy elektron 4 kvantumszámmal jellemezhető. A fő kvantumszám jellemzi az elektron atommagtól való átlagos távolságát. Az atomok egyes elektronjainak energiáját elsősorban ez szabja meg, jele n. Értéke 1, 2, 3, stb. Mindig egész szám. Az azonos fő kvantumszámú atompályák elektronhíjat alkotnak. A fő kvantumszám és a híjak közötti kapcsolat. Az egyes fő kvantumszámú híj az a K, a kettes fő kvantumszámú híj az L, a hármas fő kvantumszámú híj az M, a négyes fő kvantumszámú híj az N, és az ötös fő kvantumszámú híj az U. A mellékkvantumszám az atompálya térbeli alakját jellemzi. Az elektron energiája az atompálya térbeli alakjától is függ, jele L, értéke 0, 1, 2, n-1 közötti egész szám lehet. A mellékkvantumszámok értékeit általában betűkkel jelöljük. A számok és a betűk közötti kapcsolat a következő. L egyenlő 0 S pályánál, 1 a P pályánál, 2 a D pályánál és 3 az F pályánál. Egy adott híjon belül az azonos mellékkvantumszámú pályák alhíjakat képeznek. A mágneses kvantumszám a mellékkvantumszám által meghatározott alakú atompálya térbeli irányát adja meg, jele M. Értéke mínusz L-től plusz L-ig minden egész szám. Minél bonyolultabb a pálya, annál többféleképpen helyezkedhet el a mágneses térben. Így egy adott fő kvantumszám esetén az S pályából csak 1, M egyenlő 0, a P pályából 3, M egyenlő mínusz 1, 0, plusz 1, D pályából 5, M egyenlő mínusz 2, mínusz 1, 0, plusz 1, plusz 2, az F pályából pedig 7 létezik, M egyenlő mínusz 3, mínusz 2, mínusz 1, 0, plusz 1, plusz 2, plusz 3. A spin kvantumszám az elektron mágneses sajátságaira, amelyet az atomból kiszakítva is megőriz, ad felvilágosítás. Jele MS. Kétféle értéket vehet fel, értéke plusz fél vagy mínusz fél. Az atomban az atompályák egy szám hármassal jellemezhetők, a fő, a mellék és a mágneses kvantumszámmal. Az azonos fő kvantumszámú pályák elektronhíjat alkotnak. Egy elektronhíjon belül az azonos alakú pályákon lévő elektronok alhíjat alkotnak. Az egy alhíjhoz tartozó atompályák energiája megegyezik. A kvantumszámok összefüggései. A K-híjnak egy alhíja van, az 1S. Az L-híjnak két alhíja van, a 2S és a 2P. Az M-híjnak három alhíja van, a 2S, a 3P és a 3D. Az N-híjnak négy alhíja van, a 4S, a 4P, a 4D és a 4F. Minden híjhoz tartozik egy gömbszimmetrikus S atompálya. Az atommaghoz legközelebb van a legkisebb energiájú 1S atompálya, ami az első híjat K alkotja. A következő ilyen alakú a 2S, majd a 3S, 4S, 5S pályák, amelyek átmérőjükben különböznek egymástól. A második híjon, L-híjon tengelyszimmetrikus P pályák is vannak. Ezek elektron eloszlása térbeli 8-asként képzelhető el. A térben három egymásra mellőleges forgástengely van, ezért egy híjon maximum 3 P pálya lehet. A második híjon tehát egy darab S és három darab P pálya van. A harmadik híjon, az M híjon, az S és P pályákon kívül 5 darab bonyolultabb felépítésű D pálya is van. A negyedik híj, N híj, ezen kívül még 7 darab F pályát is tartalmaz. A pálya energia pálya méretétől és alakjától függ. Annál nagyobb, minél messzebb van az elektron az atommagtól, és minél bonyolultabb alakú pályán van. A Pauli elv kimondja, hogy egy atomban nem lehet két olyan elektron, amelynek mind a 4 adata, kvantumszáma megegyezik. Egy atompályán legfeljebb 2 ellentétes spinű, mágneses sajátságú elektron tartózkodhat. Az egy alhéjon tartozó, tehát azonos energiájú atompályákat cellásan is ábrázolhatjuk. A négyzet egy atompályát jelöl, amelyből lehetséges 2 elektront egy-egy ellentétes irányú nyíllal írjuk be. Minden héjhoz egyetlen S-pálya tartozhat, ezért az S-pályákat egy nézettel jelöljük, a 3P-pályát 3, az 5D-pályát 5, a 7F-pályát 7 összekapcsolódó nézettel ábrázoljuk. A Hund szabály szerint egy alhéjon adott számú elektron úgy helyezkedik el, hogy közülük minél több párosítatlan azonos spinű legyen. Ez azt jelenti, hogy például a P alhéjon 3 vagy ennél kevesebb elektron egy-egy atompályán egyesével azonos spinnel szerepel. A Hund szabályban is az energia minimum elve érvényesül, mert az azonos spinű elektronok energia állapota kedvezőbb, ha külön-külön pályákon helyezkednek el. Egy alhéj telített, ha maximális számú elektront, telítetlen, ha ennél kevesebb elektront tartalmaz. A kémiai reakciókban a külső elektronhéj és a belső telítetlen alhéjak elektronjai vesznek részt. Ezeket az elektronokat vegyérték elektronnak nevezzük. Az atomtörzs az atommagból és az azokból az elektronokból áll, amelyek nem tekinthetők vegyérték elektronoknak. Az atomtörzs a kémiai folyamatok során változatlan marad. Az alhíjak jelölésében a jobb felső indexbe írt szám az adott alhíjon lévő elektronok számát jelöli. A kénatom 16 darab elektronjából 10 a belső, lezárt alhíjakon található, az atomtörzshöz tartozik. A külső, harmadik elektronhéjon 6 elektron található, ebből a 6 vegyérték elektronból 2 párosítatlan. Az elektronhíjak kiépülése. Előző kémiai tanulmányaink során megismertük, hogy az elemek kémiai tulajdonságait elsősorban az atomjai külső elektronhéján lévő elektronok száma és állapota határozza meg. Az elemeket a periódusos rendszer alapján tanulmányozzuk. A periódusos törvényt Mendelejev orosz tudós ismerte fel 1869-ben. Az általa megalkotott rendszer felépítésekor az elemeket növekvő atomtömegük sorrendjében írta fel. Új sort akkor kezdett, amikor olyan elemhez jutott, amelyhez hasonló tulajdonságú előzőleg szerepelt. A periódusos rendszerben az egymás követő elemek tulajdonságainak periódikus változását elektronszerkezetük ismeretében magyarázhatjuk meg. Az elemek atomjainak elektronhéj szerkezetére a külső héj periódikusan történő kiépülése jellemző. A periódusos rendszerben azok a kémiai elemek vannak egymás alatt, amelyek atomjainak külön külső elektronhéjában a főcsoport esetén megegyezik, a mellékcsoport esetén közel azonos az elektronok száma. Ez okozza a hasonló kémiai tulajdonságaikat, mivel a kémiai reakciókban ezek az elektronok vesznek részt. A rendszerben felülről lefelé haladva az atomtömeg és az atomméret is fokozatosan nő. A periódusos rendszer nem csak az elemek, hanem az atomok periódusos rendszere is. Az atom helyét a periódusos rendszerben a rendszáma határozza meg. A periódusos rendszert különböző hosszúságú sorok és oszlopok alkotják. A sorokat periódusoknak, az oszlopokat csoportoknak nevezzük. A periódusokat arab, az csoportokat római számokkal jelöljük. A csoportokat jelzőszámok mellett A, illetve B betűk találhatók. Az A-val jelölt oszlopok főcsoportok, a B-vel jelöltek a mellékcsoportok. A periódusos rendszernek 8 főcsoportja, 8 mellékcsoportja és 7 periódusa van. A külső héj elektronjainak száma a főcsoport számot, elektronhéjak száma a periódus számot adja meg. Az atomok tulajdonságait, kémiai reakciókban való viselkedését nagy mértékben befolyásolja a vegyérték elektronok száma. Ezért kerültek a hasonló tulajdonságú elemek egy főcsoportba. Az első periódust két atom, a hidrogén és a hélium alkotja. Ez a Pauli elvből következik, mert az első híjon, a K híjon csak 2 elektron tartózkodhat. A második periódus a hármas rendszámú lítiummal kezdődik. A második híjon L összesen 8 elektron helyezkedhet el, ezért a második periódusban 8 atom található, a sor a neonnal zárul. A harmadik periódus a nátriummal kezdődik és az argonnal zárul. A harmadik híjon még csak az S és a P pályák töltődnek fel. Ebben a héjban még 10 elektron számára van hely. A 19-es rendszámú kálium atomjában a 19. elektron a 4S atompályán helyezkedik el, mivel ennek az atompályának az energiája kisebb, mint a 3D atompályáké. Egy elektronhéj feltöltődése akkor is megkezdődhet, ha van még alatta kisebb sorszámú periódusban be nem töltött alhéj. A negyedik periódus kiépülése a káliummal kezdődik, és csak a 20-as rendszámú kalciumig folytatódik. A 21-es rendszámú atomtól a 30-as rendszámúig a 3D alhéj töltődik fel. A 31-estől a 36-os rendszámú atomig a 4P alhéjra épülnek be az elektronok. A negyedik periódus a 36-os rendszámú kriptonnal zárul. A fő és mellékcsoportbeli atomokat a legkülső és az alatta lévő héj feltöltöttsége alapján különböztetjük meg. Az 1-es A és a 2-es A főcsoportokba azok az atomok tartoznak, amelyekben a rendszám növekedésével belépő elektron S-pályára kerül. Külső héjuk szerkezete NS1, illetve NS2. Ezek az atomok alkotják az S-mezőt. Azok a csoportok tartoznak egy mezőbe, amelyekben ugyanaz az alhéj kiépülése történik. Egy mezőben annyi csoport van, ahány elektronnal az adott alhéj telítődhet. A 3A és 8A főcsoportokban a külső elektronok a P pályára kerülnek, ezért ezek a P mező atomjai. Külső héjuk NS2NP1-től NS2NP6-ig elrendeződésű. A főcsoportokban S és P mező a vegyérték elektronok a külső héj elektronjai. Számuk megegyezik a főcsoport számával. A 3B-vel kezdődő és a 2B-vel záruló mellékcsoportok atomjaiban nem a külső héj telítődik. Az elektronok az NS2 alatti N-1 D pályájára épülnek fel. A D pályákon 10 elektron számára van hely, ezért minden periódus D mezőjében 10 atom helyezkedik el. A 7B mellékcsoportjában az egymás melletti három elem jobban hasonlít egymásra, mint az egymás alattiak, itt ezek alkotnak egy csoportot. Például vascsoport, vas, kobalt, nikkel. Minden periódus új héj kiépülésével kezdődik, és az NS2-NP6 külső elektron elrendeződésű nemes gázatommal zárul. Kivétel az első periódus, amely a hélium atommal zárul, elektron szerkezete 1S2. A 8 külső elektronos szerkezetet nemes gáz szerkezetnek nevezzük. Ez a legkisebb energiájú elektron elrendeződés a periódusban, ezért az atomok a nemes gázokhoz hasonló elektron szerkezet elérésére törekszenek. Periódikusan változó tulajdonságok. Az atomok mérete, az elektronegativitás, az ionizációs energia, az ionok mérete, az elektronaffinitás. Az atomok méretét az atomsugár jellemzi, ami a gömb alakúnak tekintett atom, szabad atomsugara. Az atomsugarat leggyakrabban pikométerben 10 a mínusz 12. méter adják meg. A periódusos rendszerben a rendszám növekedésével periódikusan változik. Egy perióduson belül balról jobbra haladva csökken, mert a növekvő magtörtés egyre erősebben vonza az azonos híjon lévő külső elektronokat. Egy csoportban felülről lefelé haladva nő, mert nő az elektronhíjak száma, így a külső híj elektronjaira kisebb a mag vonzása. A kötésben lévő atom elektronvonzó képességét az elektronegativitással jellemezzük, jele En. Az elektronegativitás adatokhoz különböző számításokkal lehet hozzájutni. Az eddigiekből következik, hogy a legnagyobb a fluor atom elektronegativitása, ezt 4-nek választották, a legkisebb a franciumé, amely 0,7-nek adódik, a nemes gázozóké pedig értelemszerűen 0. Egy periódusban balról jobbra haladva nő, egy oszlopban felülről lefelé haladva pedig csökken az elektronegativitás értéke. Ionok képződése atomból. Ha az atom vegyérték elektronhéján 1, 2 vagy 3 elektron van, akkor úgy érheti el a nemes gáz szerkezetet, hogy azokat leadja. Az elektron leadást azt eredményezi, hogy az atommagban több proton lesz, mint ahány elektron az elektronburokban, más szóval a semleges atom pozitív töltésű ionná alakul. A pozitív töltésű ionok oldatban vagy olvadékban egyenáram hatására a negatív elektródhoz, a katódhoz vándorolnak, ezért kationnak nevezzük őket. A kation sugara mindig kisebb, mint a kiindulási atom sugara, hiszen úgy jön létre, hogy megszűnik a külső elektronhéj, és a változatlan magtöltés kevesebb elektronra hat. Ahhoz, hogy az elektronburokból kiszakítsuk az elektront, le kell győzni az atom magvonzó hatását, azaz energiát kell befektetni. Azt az energiát, amely 1 mol szabad alapállapotú atom legkönnyebben leszakítható elektronjának az eltávolításához szükséges első ionizációs energiának nevezzük. Jele EI, mértékegysége kilojoule per mol. Az ionizációs energia annál nagyobb, minél nagyobb az atom magban lévő protonok száma, és minél közelebb van a külső híj a maghoz. Egy periódusban balról jobbra haladva nő, a csoportokban pedig felülről lefelé haladva csökken az ionizációs energia. A perióduson belüli növekvő tendencia két helyen törik meg, az S és a P mező határán, az S és a P alhé pályái közötti energiakülönbség okozza a visszaesést. A második és harmadik periódusban az ötödik és hatodik főcsoport között is csökken az ionizációs energia. Az ötödik csoportban maximális számú párosítatlan elektron van az alapállapotú atom 3P pályáján. A hatodik csoportban a beépülő újabb elektron csökkenti a párosítatlan elektronok számát. A párosított elektronok esetében a kisebb energia szükséges az egyik leszakításához. A pozitív töltésű ionról a második elektron eltávolításához sokkal nagyobb energia kell. A második ionizációs energia mindig nagyobb, mint az első. Ha az atom külső elektronhéján 6 vagy 7 elektron van, akkor elektronfelvétellel könnyebb elérni a nemes gáz szerkezetet. Egy elektron felvételével egyszeresen, két elektron felvételével pedig kétszeresen negatív töltésű ionná alakul egy atom. A negatív töltésű ionokat anionnak nevezzük. Az anion sugara mindig nagyobb, mint a megfelelő atomé, hiszen az adott számú proton nagyobb számú elektronra gyakorol vonzó hatást, az elektron híjak száma pedig nem változik. Az anion képződése járhat energiafelszabadulással vagy igényelhet energiabefektetést. Azt az energiát, amely akkor szabadul fel vagy nyelődik el, ha 1 mol alapállapotú szabad atomból egyszeresen negatív töltésű ion képződik, elektronaffinitásnak nevezzük. Jele EA, mértékegysége kilojoule per mol. Egy atom annál könnyebben képez aniont, minél közelebb van a legkülső héj a maghoz, illetve minél kevesebb elektront kell felvennie a nemes gáz szerkezet eléréséhez. Ennek alapján egyértelmű, hogy a halogén elemek atomjai veszik fel a legszívesebben egy elektront, és alakulnak át egyszeresen negatív töltésű ionná. Ez a folyamat energiafelszabadulással jár. Tehát kloratomból negatív töltésű klorid ionná való átalakulás során 356 kilojoule per mol energia szabadul fel. A kétszeresen negatív töltésű ionok kialakulása már energiabefektetést igényel, mert az egy elektron felvételével kialakult negatív ion taszító hatást gyakorol az újabb elektronra. Így például a kétszeresen negatív töltésű oxid ion képződése egyszeresen negatív töltésű oxidból már endoterm folyamat. Egyszeresen negatív oxid ionból kétszeresen negatív oxid ion képződik, eközben 488 kilojoule per mol energiát kell befektetni. Vannak olyan szakkönyvek és tankönyvek, amelyekben az elektronaffinitást úgy definiálják, hogy mennyi energia szükséges ahhoz, hogy az 1 mol negatív töltésű ionból semleges atom legyen. Ebben a viszonyításban természetesen az energia előjele ellentétes.